nincsen egy olyan élőhely, ami az aduász, vagy ami a bölcsekköve, vagy nincs olyan egy élőhely, ami a Szent Grál, hanem különböző élőhelyek változatos egymás mellettiségére, mozaikosságára van szükség ahhoz, hogy a lehető legtöbb ízeltlábú csoportot tudjuk támogatni, és ezáltal a lehető legjobb ökoszisztéma szolgáltatási potenciált tudjuk elérni egy területen.
Ez itt az Öki, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont podcastja. Korunk legfontosabb ökológiai kérdéseiről beszélgetünk szakértő kutatókkal, méghozzá érthetően földön, vízen, levegőben. A túravezető Takács Ádám. Tartsanak velünk a természetbe!
Köszöntöm a hallgatókat, most Bihali Áronnal, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársával beszélgetek.
Köszöntöm a hallgatókat!
Ahogy megszokhatták, most sem egy irodában vagy egy stúdióban vesszük fel ezt az anyagot, hanem kőkemény terepen, konkrétan Hartán vagyunk, a Kiskunság területén, és azért mondtam, hogy kőkemény terepen, mert nyár van, délután, de még így is kánikula.
Így van.
Mennyire gyakori ez a te munkádban, Áron, hogy ilyen körülmények között kell dolgozni?
Alapvetően gyakori, tehát aki ökológiával foglalkozik, általában szeret és szokott is terepre járni, és ilyenkor bizony különböző hőmérsékleti meg éghajlati körülmények között is kint kell lenni. Talán olyan szempontból szerencsés vagyok, hogy én a megporzó rovarokat kutatom, amik aránylag egy szűk spektrumban szoktak repülni, tehát amikor jó meleg van, nem fúj a szél, nem esik az eső, így ilyen szempontból ez egy kivételezett helyzet, hogy ezt a csoportot kutathatom, mert ilyenkor nekem is a jó időben kell kint lennem terepen.
Na nem, mint hogyha panaszkodnék, mert gyönyörű látványt nyújt ilyenkor, közelítve a naplementéhez a hartai táj, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. A beporzásról mindig nagyon fontos beszélni, hiszen az egyik, hanem a legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatás, viszont most egy másik apropója is van ennek a felvételnek. Konkrétan az, Áron, hogy egy nagyon nagy elismerést kaptál a Magyar Tudományos Akadémiától, egy különleges díjat, amit a fiatal kutatók nyerhetnek el.
Igen, köszönöm szépen. A Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat nyertem el egy 2024-ben megjelent publikációnkkal, amelyet számos társszerzőmmel közösen írtunk, itt a Harta környékén létrehozott vadvirágos parcellákon végzett kutatási eredményeinkből.
Fiatal vagy, ez már most kiderült ugye a hallgatók számára, hiszen ezt a díjat csak a fiatal kutatók nyerhetik el. A felvételünk idején 32 éves vagy. Hogyan kerültél ennek a szakmának a közelébe? Miért pont ezt választottad?
Talán egy lépéssel hátrébről kezdeném a válaszadást. Én nem azon a klasszikus útvonalon lettem ökológus, hogyha ez egyáltalán mondható, ahogy a legtöbben, hogy elmegyek valamelyik egyetem biológia szakára, és azon belül szakosodok az ökológia területére, hanem én alapvetően agrárháttérrel érkeztem, és engem kimondottan az fogott meg a megporzó rovarokban, meg a megporzásban, mint ökoszisztéma szolgáltatásban, hogy itt az agrárium és a természet találkozik. Hiszen az agrárium nagyon nagy mértékben függ a megporzás szolgáltatásától, a megporzó rovaroktól. Számos olyan termesztett kultúra van, amely a megporzó rovarok nélkül nem is hozna termést, vagy nem lehetne az adott kultúrának a magtermesztését elképzelni. Viszont közben a mezőgazdaság az, amely a legnagyobb mértékben hat, úgy általában az ökoszisztémákra, általában a biodiverzitásra, ezen belül pedig különösen is a megporzó rovarokra. Ezért tehát a megporzásban egy olyan kutatási területet találtam, amelyben a mezőgazdaság és a természetvédelem kéz a kézben jár, és egymásra hatással vannak. A mezőgazdaság is tud azért tenni, hogy a megporzóknak jobb életfeltételeket biztosítson, miközben nagyon is rászorul arra, hogy ezeken a jól működő ökoszisztéma szolgáltatásokból ő profitáljon.
A beporzók napjainkban hát nem a legszebb idejüket élik. Az emberi tevékenység, az élőhelyvesztés, a kemikáliák alkalmazása, bár utóbbit próbálják is igyekeznek szabályozni, mind-mind ennek a különlegesen értékes élőlény csoportnak a hátrányára tesz.
Igen, jól mondtad, hogy számos tényező van, ami negatív hatással van a megporzókra, akár ilyen a klímaváltozás, az inváziós növényfajok, az urbanizáció, a vonalas infrastruktúrák, az ipari tevékenység. Tehát számos tényező van, ami negatívan befolyásolja őket, de általános konszenzus, hogy globálisan, amit úgy nevezünk, hogy pollinációs krízis, vagy úgy általában a biodiverzitás csökkenése, arra a legnagyobb hatással az élőhelyek átalakulása van, és a kezelés megváltozása. Itt például arra gondolok, amikor egy természetes terület mezőgazdasági területté változik, illetve az, amikor a mezőgazdasági területeken a művelés intenzívebbé válik.
És szemléletben, ha lehet ilyet kérdezni, az ember felfogásában és hozzáállásában mi az a terület, amit még kellene fejleszteni. Azért kérdezem ezt, mert nagyon sok jó gyakorlat kezd beívódni a mindennapokban, most már egy sima hétköznapi szupermarketben is, bevásárlóközpontban is lehet mély hoteleket kapni, beporzó megsegítők is, kuckókat, egyre több ilyen jó gyakorlattal lehet találkozni. Mi az, ami még hiányzik a teljes képből, hogy jobban álljunk ezekhez az élőlényekhez?
Igen, ahogy te is mondtad, számos olyan lehetőség van, amellyel mi a hétköznapi életünkben támogathatjuk a megporzókat, ezek a méhotelek, darázsgarázsok, akkor, hogy ritkábban nyírjuk otthon a füvet, akkor, hogy az erkélyünkön egy kis virágos növényt ültetünk, vagy mélegelőket hozunk létre városi szinten. Ezek lokálisan nagyon sokat számítanak a megporzókért, de tágabb értelemben mondjuk táji szinten a mezőgazdaság az, ami a legjobban meghatározza a tájainknak a kezelését, és ezért ezeken a területeken lenne érdemes, vagy érdemes elgondolkozni azon, hogy mit is tudunk tenni. Erre a leggyakoribb módszer, ami már Nyugat-Európában már egyre beváltabb gyakorlat, hogy vadvirágos élőhelyeket hoznak létre a szántóföldek szegélyén, egyéveseket vagy több éveseket, és ezek támogatják a megporzó rovarokat, élelmet biztosítanak számukra, búvóhelyet, stb. És egy ilyen kutatást hoztunk mi is létre magyarországi agrártáji környezetben, ami elsőként van ilyen szempontból vizsgálva. Mi 2020-ban hoztunk létre nagyobb kiterjedésű vadvirágos parcellákat, fél hektáros parcellákat hoztunk létre, egy nagyon divers 32 fajos vetőmagkeverék elvetésével, és ezeket kezeljük, a növényzetét felmérjük, és a növényzet változásának a megporzórovarokra gyakorolt hatását is vizsgáljuk, ugyanúgy, ahogy egyébként a táji környezet hatását, vagy éppen a mezőgazdasági tevékenységnek a hatását is.
Most éppen a fák hűsében beszélgetünk, mert amíg csak lehet, élvezzük a hasznos ökoszisztéma szolgáltatását a fáknak, ugye most az árnyékra gondolok, de nem sokára kimegyünk és megnézzük, hogy hogyan is néz ki konkrétan a ti kísérleti területetek, de előtte még arról mesélj nekem kérlek, hogy téged mi motivál? Miért pont a beporzók?
Talán két olyan emlékem van, amely már korábban is a megporzókhoz köthetett. Az egyik egy elég triviális, hogy én elkezdtem méhészkedni, és a házi méhekkel kapcsolatos kezelésnél rájöttem arra, hogy ez mennyire egy érdekes világ, és mennyire hasznos élő szervezetekről van szó, amelyeknek elég erősen ki vagyunk szolgáltatva a mi hétköznapi életünkben. Másrésztről pedig az, hogy mielőtt az egyetemre mentem, nekem is az volt a szépről alkotott képem, hogy egy szépen lenyírt golfgyep, ami zöld, esetleg körülötte valamilyen rendezett környezet. De szép lassan rá kellett jönnöm nekem is arra, hogy igazándiból a természetben ezek nem fordulnak elő az ennyire rendezett területek, és hogy valójában sokkal szebbek azok az élőhelyek, amelyek változatosak, összevisszák, nem olyan homogének, nem olyan letisztultak, hanem igenis az élővilág számára is, és különösen a megporzó rovarok számára szükség van igenis a kórókra, a magas kórókra, szükség van a bozótosokra, szükség van a holtfára egy táji szinten vagy egy erdőben. Igen, és nekem is az volt a szép, amikor ránéztem egy hullámzó aranyszínű búzatáblára, vagy egy gyönyörűen sárgán virágzó repcetáblára, de valójában ezek is mind úgymond egy átverés, mert az élővilágnak nem ez kell, hanem az kell, hogy folyamatosan legyen valami változatos virágkínálat, és ahogy ezt szép lassan felismertem, egyre jobban nekem is, az én szemem is azt látja egyre jobban szépnek, amikor egy változatos, mondjuk kaszálóréten legalább 4-5 vagy 10 vagy még annál több virág is egyszerre virágzik, de a következő két hétben már másik következő 10 virág fog virágozni, mert az élővilágnak is ez kell, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon változatos forrás, és nem pedig az, hogy egyszerre rendelkezésre álljon végtelen mennyiségű virágkínálat, mint mondjuk egy napraforgó vagy egy repcetáblán.
Említetted az egyetemet. Ez a fajta felismerés hogyan hatott a te tanulmányodra?
Igen, én Gödöllőre jártam, az Agráregyetemre, ott is környezetgazdálkodási agrármérnök szakra jártam, és már kimondottan azzal a szándékkal mentem oda, hogy én alapvetően a tradicionálisabb gazdálkodási módszereket ismerem meg mélyrehatóbban, úgy, mint a paraszti kultúrát, vagy úgy, mint mondjuk a gyümölcsész kultúrát. Engem nem foglalkoztatott a nagyipari, nagyüzemi termelés, de rá kellett jönnöm menet közben, hogy igazándiból ez a nagyüzemi termelés az, ami óriási hatással van a mi környezetünkre, és az arra az élővilágra, amely körülvesz minket, és ezért fordult ebbe az irányba a tekintetem, ugyanúgy, mint a tradicionálisabb gazdálkodási formákban, ahol a gazdálkodó összhangban gazdálkodott a természettel. Ezt a fajta módszert kellene megvalósítanunk egy nagyobb léptékben, ami persze valahol egy túl idealizált elképzelés, de valójában pont az ilyen módszerekkel, mint amik egyébként egyre inkább részei a hazai agrártámogatási rendszereknek, mint az ugaroltatás vagy a parlagok hagyása, de ide vehetném még a sövények, fasorok telepítését, a vízgazdálkodás megváltoztatását, vagy az általunk kutatott vadvirágos táplaszegélyeket, vagy vadvirágos nagyobb kiterjedésű parcellákat. Ezek pont azt a célt szolgálják, amit egy tradicionális gazdálkodásban, a természettel összhangban, a mezőgazdaság is visszaad valamit a természetnek, és cserébe ezért számos olyan szolgáltatást kap ingyen, amely egy ökoszisztéma jó működésének köszönhető.
Nincs mit tenni, ki kell mennünk a napra, ez a helyzet.
Akkor induljunk.
Szalmakalap a fejre került.
Már az egyetemi éveim alatt is gyakran jártam terepre, de a PhD kutatások alatt igazándiból a nyaraimat itt az Alföldön töltöttem.
Egyből szembesülünk a problémával, végtelen búzamező, ameddig a szem ellát.
Igen, itt több száz hektárnyi terület egybe van művelve, búzamező jelenleg, de máskor kukorica vagy napraforgó szokott itt lenni. Ez azért problémás, mert nyilván egy búzamezőn, pláne hogyha gyomírtószereket is használnak, akkor igazándiból egyetlen növényfaj fordul elő, ráadásul az is értelmezhetetlen úgymond a megporzók számára. Ha mondjuk egy napraforgó táblát veszünk, az ember azt gondolná, hogy az nagy segítség a megporzóknak, hiszen végtelen mennyiségű virágkínálat áll rendelkezésre. Azonban az két hétig tart az a napraforgó virágzás, és utána, meg előtte ugyanúgy nem virágzik semmi a táblán.
Közben el is értünk a kísérleti területhez. Kétféleképpen lehet ezt felismerni. Egyrészt látható egy nagy oszlop, ami jelzi a sarkát, másfelől teljesen megváltozik a táj. A búzát felváltja valami egészen más, amit talán egy szóval úgy jellemezhetnék, hogy sokszínűség.
Igen, megérkeztünk egy ilyen vadvirágos parcellához, ami nekem kutatóként árulkodik arról, hogy ismételten jelentős az aszály az Alföldön, ami miatt nem az a fajta virágbőség van, mint amit megszokhattunk egy normális évben, vagy amit elvárnánk ezektől a parcelláktól, vagy amit tapasztalunk tavasszal. Másrészt viszont, ha egy gazdálkodó szemével nézem, egy konvencionális gazdálkodó szemével, ez igazándiból rengeteg gyomnövény, ami össze-vissza van, valamelyik elszáradt, valamelyik most virágzik, a harmadik még csak most csírázik, de az élővilágnak pont erre van szüksége, pont arra van szüksége, hogy néha legyen, ami egy elszáradt növény, amin a pókok hálót tudnak szőni, amelynek az üreges szárába különböző méhfajok bele tudnak költözni, fészket tudnak építeni. Mások még csak most csíráznak, amik meg virágoznak, azok pedig kiváló táplálékot nyújtanak a megporzó rovaroknak, de nagyon sok más élőlénynek is, és a rájuk épülő táplálékhálózatnak. Arra törekedtünk, hogy a lehető legváltozatosabb növény borítást alakítsuk itt ki. Mi 32 fajból álló vetőmagkeveréket vetettünk itt el, de több száz különböző növényfaj is megjelent a területeinken, aminek egy jelentős részét tudták hasznosítani a megporzó rovarok, tehát azok is ugyanúgy virágos növények. Ez például az egyik érdekes eredménye volt a vizsgálatainknak, hogy a vártnál jóval nagyobb számban jöttek elő olyan növények, amelyeket nem mi vetettünk, és különösen az első két évben, amíg a magkeverékünk évelő növényei megfelelő borítást és megfelelő világkínálatot nem biztosítottak, ezek a spontán előjövő, főként pionír egy-két éves gyomnövények segítették a megporzókat abban, hogy táplálékot találjanak a vadvirágos parcelláinkon.
Egy kicsit most már lejjebb ment a nap, és jól hallható, hogy a meleg elől menekülő tücskök és sáskák most már előmerészkedtek és hallatják a hangjukat. Ezek tehát remekül érzik magukat. De mi a helyzet a többi élőlénycsoporttal? Hány fajt számoltatok össze, hogyha egyáltalán számoltátok ezeket?
Ugye az első 5 év felmérései során csak vadméhből több mint 100, de már majdnem 200 fajt találtunk, de hát természetesen rengeteg más megporzó rovart is észleltünk itt. És azt is el kell mondanom, hogy egy ilyen vadvirágos parcella nem csak a megporzó rovarokat segíti, hanem számos más hasznos ökoszisztéma szolgáltatást nyújtó szervezetet is. Ilyenek például a kártevőknek a természetes ellenségei, amelyek itt kiválóan megtalálják a táplálékot és az életfeltételeiket abban az időszakban, amikor a kártevők mondjuk még nem jelentek meg, de nagyon jól érzik itt magukat különböző agrárélőhelyekhez köthető madárfajok, vagy éppen a ragadozó madarak, amelyek a kisemlősöket vagy nagyobb rovarokat itt el tudják kapni ezeken a területeken. Sokszor azt is éreztem egyébként a felméréseink során, hogy a mezőgazdászokat és a természetvédőket nem különösebben hagyja meg, hogy mit mi csinálunk, de ha egy vadász elment a területek mellett, miközben mi felméréseket végeztünk, akkor nem volt olyan, hogy ne állt volna meg a kocsival, ne ugrott volna ki és megrázni a kezünket, mert ezek a vadvirágos parcellák a kis vadállományt nagyon jól támogatják.
És hogyha már itt tartunk, akkor milyen a viszony a gazdával? Mert azért ez egy kényes kérdés. Ez olyan picit, mint a természetvédelem kontra erdőgazdálkodás. Mindenkinek van egy-két jó szava és egy-két felhúzott szemöldöke egymás dolgához. Legalábbis általában. Most már közelednek a nézőpontok szerencsére a hazai erdőgazdálkodás és a természetvédelmi kezelések kapcsán. Mi a helyzet itt a mezőgazdászok és az ökológusok között? Milyen a szinergia?
Sokszor a mezőgazdászok egy-egy ilyen beavatkozást rossz szemmel néznek, mivel alapvetően a rendezetlenséget látják benne, illetve azt, hogy ezek is területeket vesznek el a termeléstől. Az is felmerülhet problémaként, hogy itt kártevők felszaporodnak, amelyek aztán belépnek a mezőgazdasági táblákba. Ez utóbbi vizsgálatokkal kimutathatóan nem történik meg, tehát itt nem dúsulnak fel a kártevők, sőt sokkal inkább az ő természetes ellenségeik azok, amelyik itt meg tudnak maradni, és amikor a kártevők esetleg megjelennek a mezőgazdasági táblákon, ők már egyből el tudják kezdeni ezeknek a szabályozását. Amikor pedig azt mondják a mezőgazdászok, hogy ezek területeket vesznek el a termelésből, akkor egyrészt ebben igazuk van, és valóban valamilyen módon a támogatási rendszerben egy ilyen beavatkozást kompenzálni kell, viszont másrésztről azt is fontos megértetni, meg megérteni, és a mi vizsgálataink pontosan ezt a célt szolgálják, hogy egy ilyen terület, amit kiveszünk a mezőgazdasági termelésből, közben olyan ökoszisztéma szolgáltatásokat tud nyújtani a táblában, akár több száz méterrel odébb is, mint a megporzás, a kártevők szabályozása, vagy éppen a vadállománynak a korlátozása, hiszen itt ugyanúgy megtalálják a feltételeiket, nem feltétlenül kell bemenniük a mezőgazdasági táblákba, amelyek végül profitként a gazdálkodó oldalán, vagy a gazdálkodó zsebében maradnak.
Nézzük is meg közelebbről ezt a híres nevezetes parcellát. Amikor azt mondtam, hogy sokszínű, akkor egy kicsit nem túloztam, sőt ellenkezőleg, alá is becsültem. Hogyha hatásvadász akarnék lenni, azt mondanám, hogy a zöld 50 árnyalata, ami itt a szemünk elé tárul. Haragos zöldtől az egészen zsenge, üde zöldig. Most már azért szárazabb növényeket is látok, de van itt lilavirág, rózsaszín, és mindez egy átlagember vállának a magasságáig ér.
Az összeválogatás fő szempontja az volt, hogy az egész szezon során mindig legyen többféle, több különböző típusú virágzó növény, amely virágkínálatot biztosít a megporzó rovaroknak. Itt is ezt láthatjuk, jelenleg a változó gurgolya, a homoki baltacím, a terjőke kígyószisz, és még valamilyen szinten a ligeti zsája az, ami virágoznak. Ez most négy olyan faj, amit mi vetettünk, de ugye a 32 fajos vetőm a keverékben vannak olyanok, amik már áprilisban elkezdenek virágozni, és látok olyanokat is, például a mezei fejvirágot, amely csak most pár hét múlva fogja majd elkezdeni a virágzását, és a szezon vége felé is még így virágkínálatot fog biztosítani egy ilyen vadvirágos parcella.
Túlzás nélkül bármerre nézünk, mindenütt látunk olyan rovarokat, bogarakat, amik élvezik ezeknek a növényeknek a jelenlétét, de talán ez a magas és lilás, kékes virágokkal rendelkező faj az, ami a legnépszerűbb most itt a beporzók között. Milyen növényt látok magam előtt? Kb. A derekamig ér, és apró, igen, jól láttam, kékes lila virágai vannak, és egy csomó.
Ez a terjőke kígyószisz, az Echium vulgare. Ez egy aránylag gyakran előforduló, máshol is előforduló, ruderális élőhelyeken, vagy gyomnövényként felbukkanó kétéves növény, amelynek valóban a virágait nagyon széles spektrumban látogatja a megporzó rovaroknak, és nagyon intenzíven. Rengeteg poszmihet és egyéb vadmihet láttunk rajta zsongani az előbb is. Itt a parcelláinkon ezeket mi vetettük, tehát ez a vetőmag keveréknek a része volt, de egyébként az is elképzelhető, hogy ez sok helyen spontán is megjelenik, hiszen egy aránylag gyakori növényről van szó.
Én nagyon rossz vagyok a satszolásban. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Azt mondom, hogy kb. Egy ilyen 20 méter szer 60 méteres terület ez, amit elkerítettetek?
Egész jól eltaláltad, ez itt egy 25x70 méteres terület, szóval most jól sikerült a satszolás. A kísérleti beállításunk úgy néz ki, hogy fél hektáros vadvirágos parcellákat hoztunk létre, ezek ugye 50x100-asok, de kipróbáltuk, és egy ilyen mellett állunk, azt is, hogy egy ilyen fél hektáros foltot szétrobbantunk úgymond hárommá, és egy kicsit távolabb helyezzük el ezeket a kisebb parcellákat, vagy inkább már lehet, hogy ezeket virágsávoknak kellene hívnunk, hogy ezek milyen hatással vannak. A kutatásaink során ezt is vizsgáljuk, és úgy tűnik, hogy lokális szinten, tehát magán a parcellán nincs jelentős különbség a között, hogy ez most egy nagyobb vagy több kisebb, de alapvetően valószínűleg táj szinten ez már megmutatja a hatását, míg az egy nagyobb jobban tud fókuszálni a természetvédelmi célokra, azaz kisebb a szegélyhatás, zavartalanabbul tudnak rajta élni és táplálkozni a megporzó rovarok, addig ezek a több kisebb parcella sokkal inkább abban segít, hogy a tájban úgymond elterítse ezeket a megporzó rovarokat, és a megporzást, mint ökoszisztéma szolgáltatást jobban bevezesse az agrárterületekre. Az egyik hipotézisünk az is, hogy ezeknek a kombinációja nagyon kívánatos lenne, tehát a nagyobb vadvirágos parcellák összekötve kisebb vagy vékonyabb vadvirágos sávokkal, ez egy ideális forgatókönyv lenne arra, hogy a megporzókat hatékonyan támogassuk.
Áron, ezt még nem kérdeztem meg tőled, de összességében te mit vársz ettől a kutatástól? Tényleg érdekel, hogy mit mondasz rá. Merre lehet ezt még tovább vinni, és mi az, amit vársz, mint végkifejlet ennek a kutatásnak a kapcsán?
Ettől a kutatástól elsősorban két fő célt várunk. Az egyik az az, hogy a nemzetközi tudományos közvélemény számára biztosítsunk, vagy nyújtsunk olyan tudományos eredményeket, amelyek hozzájárulnak a generális tudáshoz, az ökológia terén, a megporzók terén, vagy az agrár élőhelyeknek a jobb megismeréséért. Másrésztről pedig azokat a limitált pénzügyi forrásokat, amelyeket az élőhelyfejlesztésre, vagy az agrárkörnyezetvédelemre fordítunk, azokat a leghatékonyabban tudjuk felhasználni. Több kutatási eredményt is már közöltünk az utóbbi években, mióta ez a vizsgálat elkezdődött. Vajna Flóra első szerzőségével például azt mutattuk meg, hogy ezek a vadvirágos élőhelyek a legkiválóbb élőhelynek minősülnek egy ilyen agrártájban a megporzó rovarok szempontjából, főként a vadméhek szempontjából, ugye összehasonlítva mondjuk egy homogén kukorica vagy búzatáblával. Az is kijött az ő eredményeiből, hogy más ízelt lábú csoportok, például a pókok, sokkal inkább kötődnek olyan élőhelyekhez, ahol a fűfélék dominálnak, tehát ezek a útszéli ruderális élőhelyek, tehát ezzel azt mondhatjuk el, hogy nincsen egy olyan élőhely, ami az aduász, vagy ami a bölcsekköve, vagy nincs olyan egy élőhely, ami a Szent Grál, hanem különböző élőhelyek változatos egymás mellettiségére, mozaikosságára van szükség ahhoz, hogy a lehető legtöbb ízelt lábú csoportot tudjuk támogatni, és ezáltal a lehető legjobb ökoszisztéma szolgáltatási potenciált tudjuk elérni egy területen. Másik kutatási eredményünk meg például arra mutat rá, hogy ezek a vadvirágos parcellák homogén, tehát főként szántóföldek dominálta környezetben, és természetes élőhelyekben gazdagabb környezetben is hatékonyan fejtik ki a hatásukat, tehát jól támogatják a megporzó rovarokat. De nyár közepén, amikor az agrártáblákon teljesen eltűnnek a vadvirágok, akkor a megporzó rovarok kizárólag a természetközeli élőhelyeken találják meg az életfeltételeiket. Azonban egy olyan tájban, ahol nincsenek jelen ezek a természetközeli élőhelyek, tehát ez egy főként szántóföld dominálta tájak, ott ezek a vadvirágos parcellák különösen fontosak, hiszen refugiumként, menedékként funkcionálnak a megporzó rovarok számára. És az is kimutatható, hogy a megporzó rovaroknak az a legfontosabb, hogy a virágkínálata lehetőleg változatosabb legyen, tehát minél több faj, minél több virágfaj van, nem csak annál több megporzó faj, hanem annál nagyobb számú megporzó tud egy területen fennmaradni. Nem csak arra kell figyelnünk, hogy változatosak legyenek ezek a vadvirágos parcellák, hanem arra is, hogy folyamatosan a teljes szezonban kínálják ezt a virágkínálatot.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bihali Áronnak, a Hunrend Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport tudományos segédmunkatársának.
Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy elkísértél egy terepi napomra. Nagyon köszönöm a figyelmet a hallgatóknak.
A hallgatóktól pedig azt kérném, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy értesüljenek a további beszélgetéseinkről.